Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Opera.
A gyerekek is elbúcsúzhatnak az Erkel Színháztól. Márciusban látható a János Vitéz. Igazi családi kikapcsolódást ígér a mesésdaljáték. Március 2-án, 7-én és 9-én az Erkel színpadán. Az előadásban a Magyar Állami Operaház zenekarát, énekkarát és gyermekkarát Erdélyi Dániel vezényli, valamint fellépnek a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói is. Az előadással egy 7,5 évtizedes korszak zárul le a Magyar Állami Operaház történetében. Az elmúlt 75 évben a János Vitéz az Erkel Színház egyik meghatározó ifjúsági előadásának számított, ahol összesen 576 alkalommal láthatta a közönség a két árva, Kukorica Jancsi és Iluska egymásra találásának kedves és megható történetét. A Magyar Állami Operaház első ízben 1949. karácsony másnapján mutatta be a darabot az akkor még Városi Színháznak nevezett játszóhelyen. Most Szabó Máté 2023-as friss és fiatalos rendezésével búcsúzik az Erkel Színháztól a János Vitéz. Kukorica Jancsi szerepében Boncsér Gergely látható, aki a bemutató óta nagy sikert arat a címszerepben, mellette Cseh Antal, Hábetler András, Wiedemann Bernadett, Gábor Géza és Csémi Balázs tér vissza korábbi szerepéhez. Az előadásban Iluskaként debütál Brindás Boglárka, aki a Párizsi Opera Akadémiájáról hazatérve tavaly a Don Giovanniban alakította Czerlina szerepét. Az előadás a következő évadokban várhatóan az Eiffel Műhelyház programján szerepel.
Kiállítás.
A magyar animációs művészetről nyílt új tárlat a műcsarnokban. Vízió, gesztus, kísérlet, 111 éves a magyar animációs művészet címmel a magyar animáció történetét, a legjelentősebb alkotókat és filmjeiket mutatja be a kiállítás. Az animáció a kortárs művészet megkerülhetetlen műfaja, hiszen ez az a terület, ahol találkozik az összes művészeti ág, az irodalomtól kezdve a képzőművészeten át a zeneművészetig, emelte ki M. Tóth Éva, a kiállítás kurátora a tárlat bemutatóján. Hozzátette, hogy a kiállítás rendezésekor elsősorban ezeknek a kapcsolódásoknak a bemutatására koncentráltak, és a magyar animáció történetének elmúlt 111 évéből igyekeztek a legizgalmasabb részleteket bemutatni három teremben. A válogatás kifejezetten a szerzői animációs filmművészetre fókuszál, amely erős és meghatározó terület a magyar animáció történet egészében, ugyanakkor a legkevésbé ismert a nagy közönség előtt. A látogatókat olyan jeles alkotók munkái fogadják, mint Jankovics Marcell, Rófusz Ferenc, Czakó Ferenc, Gauder Áron és Gémes József. A kiállítás április 27-ig látogatható.
Film.
Nyáron már foroghat a harmadik Dűne film, írja a Deadline iparági forrásokra hivatkozva. Korábbi hírek szerint a premiért 2026. decemberére időzíthetik, úgy tudni, hogy már a gyártás előkészítése zajlik. A második részt tavaly mutatták be Denis Villeneuve rendezésében. A premier után a film több mint 700 millió dollárt hozott világszerte, és az első részhez hasonlóan jelölték a legjobb film Oscar díjára. A forgatási helyszínekről egyelőre még nincs információ. A korábbi részeket nagy részt Magyarországon, valamint Jordániában és Abu Dhabiban vették fel.
Fesztivál.
Márciusban jön a kortárs művészet friss hangjait, a fiatal alkotókat és kísérleti formákat bemutató Next Fesztivál. Az eseménysorozat új arculattal, izgalmas programokkal és különleges helyszínekkel jelentkezik március 5-e és 9-e között. Kortárs, tánc, színház és performance mellett képzőművészeti, zenei és határátlépő kezdeményezésekkel várják a látogatókat, kivételesen nem csak a Trafóban, hanem Budapest szerte, városi köztereken és rendhagyó helyszíneken. A Next Fest idén 5. alkalommal valósul meg, és 10 éves jubileumot ünnepel. A fesztivál tehát 2015 óta 2 évenként irányítja a figyelmet a fiatal, feltörekvő művészek új generációjára, valamint az általuk kutatott irányokra és témákra. Az idei kiadás különlegessége, hogy ezt már az új vezetéssel állította össze a Trafó csapata. Nem csak trafós produkciókból válogattak, hanem olyan máshol született munkákat is bemutatnak, amelyek kifejezetten előremutatóak, akár esztétikájukat vagy témájukat, társadalmi elkötelezettségüket tekintve. Az idei fesztivál további különlegessége a március 8-ai nőnapi fókusz, amelyet feminista megközelítéssel dolgozó alkotók bemutatásával ünnepelnek. Izgalmas művészeti munkák bemutatása mellett a fesztivál egy gazdag Next Fest szabadiskola elnevezésű kísérő programmal is kiegészül. Ennek keretében a Trafó Galéria This is not a love talk címmel új kortárs képzőművészeti vitasorozatot indít. Az első vendég Seregi Tamás esztéta lesz.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Vidám retro téli játékok. Nem a kisgyerekek, inkább a nagyobbak vagy felnőttek téli játéka, sportja volt a jégvitorlás, amit még a 17. században kereskedelmi céllal találtak fel. Lényege az volt, hogy korcsolyákat erősítettek hajók aljára, hogy ezzel is megkönnyítsék a kikötők közti vízi kereskedelmet a befagyott folyókon. A 19. századra modernizálták ezeket a vitorlásokat, és egyre elterjedtebb lett az egész világon, így jutott el a 19. század végére Magyarországra is. A Balaton jégvastagsága 25-30 cm volt azokban az időkben, ami megfelelő volt ahhoz, hogy gond nélkül lehessen űzni ezt a divatossá vált téli sportot. Egyesületek alakultak meg, versenyeket rendeztek, virágzott a téli Balaton azok számára, akik szerették volna kipróbálni, milyen is lehet egy vitorlással csúszni a befagyott tavon. Mi is az a fakutya? Ez egész egyszerűen egy szántalpakra erősített szék, amelyet 2 hegyes végű bot segítségével kézzel lehetett a jégen lökni. Akkoriban, amikor még hidegek voltak a telek, befagyott a Balaton vize is, számtalan lehetőség nyílt fakutyázásra, közkedvelt téli játékos sporttá vált nálunk is. Ródli. A mai gyerekek inkább szánkó néven ismerik, könnyen beszerezhető, és ha az időjárás is kegyes, szinte bárhol kipróbálható, ahol van egy kis lejtő. Korcsolya, jéghoki. Amíg napjainkban szinte csak műjégpályákon van lehetőség a csúszásra, addig akkoriban könnyebben és gyorsabban befagytak a tavak, és szinte azonnal előkerültek a korcsolyák, hisz alig várták, hogy leessen az első hó, megérkezzen az első fagy, és lehetőség nyíljon ródlizni, korcsolyázni, síelni, hokizni. A városokban, ahol nem volt természetes állóvíz, sokszor a teniszpályákat öntötték fel, majd megvárták, míg befagy, s már kerültek is a lábakra a korcsolyák.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Moezen Spitze büszkén meredezik Berntől 6 órányira a Berni kantonban, és arról ismeretes, hogy az érkezésem előtt senki sem vesztette életét ott. Azon egyszerű oknál fogva, hogy senki sem mászta meg. Bern felett ugyanis annyi hegy van, hogy ez a veszélyes csúcs egyszerűen elveszett a soraik közt, és ha nem lett volna a vállalkozó szellemű Graf Ergeren úr, a berni kocsmáros, senkinek sem lenne sejtelme arról, hogy ez a hegy kiválóan alkalmas az alpinizmus nyújtotta gyönyörök, olyanokra, mint például az innszakadás, a láb, gerinc vagy kéztörés. A vállalkozó szellemű Berni Graf Ergeren úr ügyesen ismerte fel a hegy előnyeit, úgy a veszélyes völgyeket, mint a meredek csúcsokat, amelyeknek a köve morzsolódik, és hasonlókat, és az az ötlete támad, hogy a hegy alatt menedékházat alapít, hogy oda csalogassa az angolokat, meg más népeket, akiknek nem számít, hogy a Mont Blancról vagy csak a Moezer Spitzéről zuhannak le. Menedékházat épített tehát a hegy lábánál, majd attól 4 órányi, igazából 4 kézláb megjárt úttal feljebb egy másikat. Mindkét menedékházat Szamárháton látta el itallal, borral, likőrrel és élelemmel, és várta az első áldozatát, aki jó reklámot csinálna neki. A sors akaratából úgy esett, hogy én voltam az első, aki a karmai közé került. A távcső a fér, útirajzok a monarchia tájairól. Ez a kötet címe, amelyből most idéztem, szerzője pedig Jaroszláv Hašek útra kelt, vagy más turistákkal, vagy csak egyedül, és semmi sem került el a figyelmét. Az olvasó is megy vele, és közel kerül a helybeliek szokásaihoz, megérti aktuális helyzetüket, és sokszor azt érzi, hogy nem is telt el azóta 120 esztendő. Száz Pál fordította a kötetet. Őt kérdezem először arról, hogy aki szerette a Svájk a derék katona humorát, hangulatát, az ráismer-e Hašek stílusára ezekben a rövid úti rajzokban.
Igen, hamisítatlan Hašek kötet ez is. Teljesen más típusú szövegek vannak benne, mint a Svájkben, de aki szereti a Svájket, az sem fog csalódni, mert hogy egy csomó olyan elem, vagy ismerős motívum, vagy jellegzetes írói fogás jön ezekben a történetekben is elő, amelyeket ismerünk az érett Hašektől.
Például a kisembernek a szeretete, vagy a kritikai hangvétele, amit humorba ágyaz, de azért rendesen oda mondogat?
Ez biztosan. Tehát a szatirikus hang az nagyon erőteljes. Tulajdonképpen ezt Hašek anyanyelvi szinten beszéli már az első publikációi óta. Sokféle típusú szöveg van benne, de nagyon gyakran előkerül például az, ami később is jellegzetes, vagy kimondottan a Svájkben egészen magas esztétikai kvalitásokat nyer, csak itt mondjuk egy ilyen kisebb formában nyer megfogalmazást. Tudnélik, ahogy említette is, a kisembernek a megpróbáltatásai. Ami inkább egyfajta előszobája az abszurdizmusnak, ami hát ugye a cseheknél nagyon jellegzetes, és éppen Hašek alapozta meg. Tehát mivel adott esetben ugye utazásokhoz kapcsolódó narratívákról van szó, ezért nagyon gyakran előfordul az, hogy az elbeszélőnk, vagy éppen a szereplői különböző hivatali gigszerek miatt történő okokból vesztegelnek. Például a hivatali szervek valamilyen anomália következtében mondjuk lecsukatják a főszereplőt. És aztán kiderül, hogy az egész az tulajdonképpen jogilag rendben van, de végül olyan abszurd helyzetet szül, hogy végül is még jól is jár az a csavargó, aki a történetünk főszereplője és egy bajor börtön all-inclusive ellátását élvezi néhány hétig, sörrel, kis virslivel, kiruccanásokkal a városon túlra, és kártérítésül még fizetnek is neki egy kisebb összeget, és így folytatja az utazását. Hát ez mondjuk egy pozitív példa, de találunk aztán a határellenőrzésre, ugye itt a későbbi évtizedekben Kelet-Európában oly gyakori anomáliák forrására alapozott történetet, ami így hirtelen eszembe jut, hát az egy picit tragikusabb, de szintén szarkasztikus. Tehát ott a cári Oroszország határ ellenőreivel történik a konfliktus, ami aztán ilyen börtönbüntetésbe torkollik.
Nagy élmény volt az olaszországi történeteket, a velenceit olvasni. Merre jár Hašek ebben a kötetben?
Nagyrészt a monarchia tájain kalandozik, ez tulajdonképpen az egész monarchiát feledeli Csehországot leszámítva, mert hát ott ugye honos az elbeszélünk. De a kötet maga az úgy épül föl, hogy ezeket a régiókat próbálja lefedni. Van egy teljes galíciai rész, aztán ugye magyar kötődésű szövegek is vannak, a Magyarországhoz, felvidékhez kapcsolódó elbeszélések. Ezekből egyébként korábban is lehetett már többet olvasni, meg hát a Hašek rajongók bizonyára ismerik a Lőcsei közjáték, vagy a Balaton partján című köteteket, ahol ezekből a típusú szövegekből több volt. Ezek mellé mindenképpen izgalmas és a képet kiegészítendő szándékkal kerültek be olyan szövegek, amelyek eddig még magyarul nem voltak elérhetőek, és hát Galícián kívül jár még a Dráva mentén, tehát a horvát szlavon területeken, azután találkozunk Béccsel is, egy nyugat-magyarországi utazás is fölcsillan az elbeszélések mögött, tehát van például Nagykanizsa, a Balatonvidék, és aztán van még Erdély, illetve úgy az Alföld környéke, szintén egy néhány novella erejéig. Ezen kívül, tehát ami a monarchia területeit illeti, ezen kívül még kiruccan így a közelbe, tehát a Duna vonalát megjeleníti néhány elbeszélés, a bajor vidékeket, van néhány alpesi vonatkozású, svájci vonatkozású elbeszélés, és az, amit említeni tetszett, az a néhány velencei szöveg, Aminek érdekessége az, hogy egyébként nem is tudjuk, hogy vajon járt-e konkrétan Velencében Hasek, vagy az egészet csupán kitalálta, ami rá ugye nagyon jellemző.
Azért is érdekes ez a velencei, mert ez a nemzetkarakterisztika, vagy nemzetkarakterológia szerintem ott jelenik meg legelőször, vagy ott kezdtem rá figyelni, hogy milyenek az olaszok, vagy hogy ő mit gondol róluk, és akkor elkezdtem visszaolvasgatni a korábbiakat, hogy ez fölmerül-e ezekben a kalandokban.
Igen, hát dolgozik ezzel Hasek, mint eszközzel. Én inkább sztereotípiákat mondanék, például ott a velencei kínzókamrákban a német hölgyeknek a különös elfogultsága a kínzóeszközök iránt, az egy egész bizarr sztereotípikus képből indul el, vagy odaér vissza, tehát amit a kor a német nőkről táplált. És hát persze sorolhatnám, még vannak olyanok, amelyek kevésbé meglepőek, mint a tüzesférű szicíliai, aki nagyon lobbanékony. De igazából ez egy szelete ennek a terítéknek. Én igazából így kuncogtam, amikor azt olvastam, hogy az angolok felrakják a lábaikat a vonatokban, mert hogy mondjuk a Budapest-Pozsony vonalon közlekedő Eurocityn ez rendre előfordul. Vannak örökzöld dolgok. Vagy például szerintem nagyon szép az, amikor egy ilyen, nem is tudom már konkrétan melyik németül beszélő régióban utazik az elbeszélő, és a különböző német vidékekről összeverődő turisták csodálják ott a alpesi tájat a vonatban, és az elbeszélőnk az inkább orosznak hazudja magát, mert az előkelőbbnek tűnik a németek szemébe, és hát ugye van valamilyen szláv akcentusa, és úgy gondolja, hogy a cseh az mégse annyira szalonképes. És hát így épül be abba a furcsa nyelvi kavalkádba, amit ott érzékeltet is, ugye, hogy mindenki németül beszél körülötte, csak éppen valamilyen sajátos regionális tájszólással. Szerintem azért is szép, mert hogy ebben benne van úgy a közép- vagy kelet-európai embernek a frusztráltsága talán.
Szász Pál fordítóval beszélgettünk a Távcső a fér, úti rajzok a monarchia tájairól című kötetről. Jaroszláv Hasek összegyűjtött írásai most először magyarul a Tipotex kiadónak köszönhetően jelentek meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.